Testvére, akkor a mai elmélkedésünknek a címe az Úr házában lesz otthonom mindörökre. Zsoltár 22. vers és 22. Zsoltár és 6. vers. Amikor az ember egy ismeretlen országba akar utazni, akkor olvas bédekereket, interneten keres különféle képeket, hogy milyen meglepetések várják majd abban az országban. Tehát próbál informálódni minden oldalról, hogy minél teljesebben tudja átélni azokat a szépségeket, amelyek egy országban várják ő. Tehát legyen az akár Spanyolország, vagy akár Amerika egyik állama, tehát ezekben mindig újabb és újabb ismereteket lehet szerezni. Tehát gondolatban már ott van abban az országban, már nem is figyel a saját környezetére, mert annyira érdekli, hogy mit fog látni. Ugyanígy vagyunk bizonyos értelemben, hogy megyünk a mennyországba, tehát egy úton vagyunk, és keresjük az alkalmakat, hogy megfelelő ismereteket szerezzünk a mennyek országáról. És a Szentírás bőven ad nekünk ilyen lehetőséget, akár a Zsoltárokban, akár az Újszövetségben, az Úr Jézustól. Mindig újabb és újabb információkat kapunk egy-egy mondatban, amiket bele gondolunk, vagy elolvasunk, akkor egy széles kép kialakul számunkra, hogy mi fog várni bennünket. Az Ószövetségben Ézsaiás próféta, 6-8, írja, hogy én már itt vagyok, amikor az Úr felteszi a kérdést, hogy kit küldjek az ige hirdetésére, akkor Ézsaiás próféta fölajánlja önmagát, Uram, itt vagyok, engem küldj. Tehát az lelked már érdekli az, hogy az Úrtól kap-e küldetést, kap-e indítást, kap-e hívást, hogy mennyire ismerheti meg őt és az ő országát. És akkor ilyenkor Jézus már azt mondja, hogy hívlak téged, várlak téged, és örülök neked. Tehát ezeket az apró kis szavakat, amelyeket a szentek írásaiban olvashatunk, mint Jézus üzenetét, tehát ezeket, ha összeszedjük, akkor látjuk, hogy Jézus mennyire gondol ránk, mennyire együtt érez velünk, és mennyire érzi, vagy látja Jézus, hogy szükséghelyzetben vagyunk, mert ez a világ nem tud kielégíteni. Tehát várjuk, hogy belegyen töltve a szívünk az ő ismeretével és örömével. Tehát Isten ki akar tárulkozni előttünk, az ő gazdagságát meg akarja osztani velünk, bármennyire is hihetetlennek tűnik, de Istennek vágya ez a teljes kommunikáció, hogy mindent átadjon nekünk, amire mi képesek vagyunk, és amit be tudunk fogadni. Tehát vágyódik az emberi lélek, hogy megismerje a mennyei életet. Megismerje annak szépségét és örömeit. Amikor Egyiptomból kijött a zsidó nép, akkor útközben, amikor elfogyott a víz, akkor előfordult több esetben is, amikor azt mondták, hogy vezzek Egyiptomba, volt bőven víz, vagy volt bőven ennivaló, és visszakívánkoztak a rabszolgaság földjére. Mózes gyakran elkeseredett, hogy itt van az ő népe, akiért mindent megtett, és most szeretne őt magát szinte, meg akarták ölni, hogy el akarsz veszíteni bennünket. Mi inkább visszamegyünk Egyiptomba. Tehát ezek olyan lázadások voltak, amik után mindig jött a büntetés is. Ézsaiás 66. Ölben hordoznak majd titeket, térdel ringotva becézgetnek, mint akit szülőanyja becézget, úgy vigasztallak téged. Tehát amikor elkeseredik az ember, akkor sokszor összeomlik benne az a gondolat, hogy majd egyszer más lesz, hogy egyszer majd tökéletes lesz. és visszakívánkozik, vagy elkívánkozik a világi életbe. Gyakran hallottatok, talán ti is ismerősöktől, hogy valami baleset történt, vagy haláleset a szeretett rokonok között, és akkor azt mondta valaki, hogy hát akkor én nem megyek mától kezdve templomba. Mától kezdve ne imádkozom. Mert ilyen az Isten. Elvette tőlem az én szeretett rokonomat, vagy testvéremet, vagy gyermekemet. Tehát ez az embernek a nagyon emberies és kicsinyes gondolkodása, amikor nem bízik Isten végtelen szeretetében és jóságában, hanem megítéli emberi módon, mint hogyha ő lenne egy kórház főorvosa, és akkor elvette a kedves rokonát. Tehát Isten szeret bennünket, akármi történik velünk, végtelen módon szeret. Ezt a hitet soha nem szabad elengedni, vagy elhanyagolni. És soha nem szabad megkritizálni Istennek a üzenetét. Nem is beszél arról, hogy a halál az ördöggel és a bűnnel jött be az ember életébe. Meg azon kívül pedig maga az ember az, aki tönkreteszi az életét sok esetben, legyen az akár alkohol, kábítószer, vagy bármilyen más veszélyes dolog. És annak nagyon elhamarkodott dolog és fájdalmas események, amikor egy édesapa vesz 18 éves fiának egy autót, és az első napon, az első vezetéssel neki megy egy fának és meghal. Tehát ilyenkor Isten a hibás. Tehát ilyeneknél látjuk, hogy az ember mennyire felületes és meggondolatlan sok esetben. Tehát azért soha nem szabad megítélni Istent. Soha nem szabad kritikusan nézni az ő gondviselését, mert ő csak jót akar nekünk. Tehát ahogyan a gyermek jól el van az édesanyja ölében, és nem fél, nem bizonytalankodik, hogy most jaj, el ne essen engem az anyám, hanem teljesen megvigasztalodik, és örömmel van ott édesanyjával. Ugyanúgy gondolhatjuk, hogy Isten az ölében tart bennünket a világ minden veszélyei, minden eseményei közben. Tehát Isten várja ezt a bizalmat, hogy megelőlegezzük, hogy bármi történik, bármi jön, bízzunk az Isten szeretetében is, és az ő irgalmában. Tehát amikor Ézsaiás 66-ban van ez, amikor az ima útján a mennyországot tanulmányozok, vagy az imádságos életben, akkor a lélek úgy érzi, hogy készíteni kell a szívét erre a nagy ajándékra és meglepetésre. Tehát azért soha ne unjuk meg az imádságot. Soha ne engedjük, hogy azt mondjuk, hogy nincs kedvem szentmisére menni, mert fáradt vagyok. Az Úr Jézus meghalt értünk a kereszten és vállalta a megostorozást azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, akkor nekünk is el kell menni, akkor is, ha fáradtak vagyunk a szentmisére. Volt egy ilyen szenttel, egy ilyen történet is, hogy nagyon megöregedett már is, és azt mondta, hogy hát most már gondolom, hogy nem kell nekem templomba menni. És amíg utoljára elmegyek egyszer. És akkor ment, és visszanézett, és mindig a lépései nyomán egy-egy virágot látott, és egy fiatal ember szedte össze a virágot. És megkérdezte, hogy mit csinálsz? És azt mondja, minden szentmisé virágot hoz erre a világra, ami az embereket boldogabbá teszi. És akkor elszégyelte magát, és azt mondta, hogy jó, akkor én mindig fogok menni, ameddig csak tudok járni. De a szentmisének mindig nagy értéke van. Abból él a világ, hogy Krisztus kereszt áldozata újra és újra megjelenik a templomok oltárán. Tehát készítgetjük a szívünket. És ugyanakkor a készítgetés pedig az, hogy egyre inkább elhalványul előttünk a világ értéke vagy kincse. Talán láttátok azt a szentképet, amikor Szent Ágoston az édesanyjával ott van Róma egyik külvárosába, és várja a hajót, hogy átmenjenek a túloldalra, és beszélget Ágoston édesanyjával, és azt mondja édesanyja, hogy nézd fiam, nekem már ez a világ semmit nem jelent, csak az az egyetlen kívánságom, hogy amikor az oltárnál bemutatod az áldozatot, akkor rólam is emlékezzél meg. Csak egy hét múlva meghalt az édesanyja, és ott lett eltemetve a tróna mellett. Tehát egyre kevésbé érdekel bennünket a világ. Amikor fiatalok vagyunk, akkor mindenben részt akarunk venni. Szinte havzsolni akarjuk a világot, színház, buli, sétálás, vagy kirándulás, vagy egyebek. De utána, ha idősebbek vagyunk, egyre kevésbé vonzanak bennünket ezek. Kétségtelen, hogy lehet részt venni, nem bűn részt venni sok szép programon, de amikor túlságosan sok programot tervezünk, akkor elhalványul bennünk az Isten felé fordulás. Tehát ez is egy örök igazság. Tehát bármin, ami nem bűn, részt lehet venni szórakozásban, de nekünk az első kincsünk, a legnagyobb kincsünk az Úr Jézus szeretete és a benne való élet. Tehát vágyainkban már többször gondolhatunk arra, hogy jó lesz nekünk, amikor Isten közelségébe vagyunk, és szeretteinkkel és a szentekkel, angyalokkal dicsérjük az Urat. Tehát egy mindig jobban és reálisabban tudjuk átélni, hogyha imádságban fölfedezzük, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Zsoltár 72.25. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, Uram. Ha veled vagyok, nem kívánok semmit ezen a földön. Jó nekem az Istennel lennem, és az Úrba helyezni minden bizalmamat. Nagyon szép, tehát 72. Zsoltár. Tehát ahogyan a mennyasszony készül az új otthonába, és elengedi a régi otthonát, elengedi a régi kapcsolatát, mert az egész szívét betöltötte a főlegényének a szerelme. Tehát ugyanígy vagyunk mi is, egy ilyen mély érzéssel, mély megajándékozottsággal, hogy elengedjük ezt a világot, mint otthonunkat, és beléphetünk majd az Isten különlegesen szép és nagyszerű országába. Tehát jó az Úrral lenni. Jó nekem a mennyei országban részt venni Isten dicséretében. 22. Zsoltár. Nincs honvágya az Isten emberének, hogy visszamenjen rabszolgaság földjébe, Egyiptomba. Kivonulás 16.3. Felejti atyai házát, mint ugyan a választott mennyasszony, az Úr háza lett otthona minden örökre. 22. Zsoltár. Tehát Isten szép oltár, szép otthont készít számunkra. Ahogy Jézus mondja Máté evangélium a végén, hogy a világ kezdetétől nektek készített ország. Tehát jöjjetek a világ teremtése előtt már elkészített országba. Tehát Isten atyai gondoskodással, minden szép érzékkel meggazdagította azt az országot, amelybe beléphetünk. Gondolhatunk is Simeon és Anna életére, sokszor nem gondoljuk azt, hogy milyen nagyszerű két szent ember volt Simeon és Anna. Úgy írja a Szentírás, hogy Anna özvegysége, tehát a férje halála után egész özvegységét a templomban töltötte imádságban és bőjben, hogy várta a Messiás. A férje korán meghalt, és több évtizedekről van szó, hogy olyan hűségesen imádkozott és várta a Messiás. Ugyanúgy Simeon is. És ő volt az, aki megjövendőlte Jézusnak, hogy a te szívedet és fájdalom tőle fogja átjárni. És Mária erre igen mondott, erre a fájdalom tőlére is, nem csak amikor Gábor főangyal szólt hozzá, hogy ővé, az ő gyermeke lesz a messiás. Tehát amikor 40 napot születés után, 40 napon fölvitték Jeruzsálembe, és Jézus arról van szó. Tehát ő is hálát adott az Úrnak, most már látták szemeim az üdvözítőt, akit megígértél népednek. Tehát ez a két idős ember egész életét ebben a várakozásban töltött el, hogy milyen nagyszerű lesz, amikor eljön a messiás. Istennek adták az életüket, Istennel egyesült életet éltek, és mindig Isten jelenlétében éltek. Tehát ez már egy kicsit előkép a igazi keresztény életnek, hogy benne élni Isten jelenlétében, Isten iránti szeretetben és várakozásból, hogy betöltse az Úr az életünket és a szívünket. Tehát valójában az Úr temploma egy vágyakozást is jelentett, ugye a zsidó nép közelébe, hogy egész családok mentek föl, hogy az Úr templomát lássák. Tehát a Szent templom, ahol tegnap is beszéltem, hogy az olyan volt, mint Isten jelenlétének a helye. Tehát amikor kiléptek, akár Simeon és Annáról van szó, hogy az Ószövetség szentjeiről, kiléptek otthonukból egy zarándoklatra, akkor beléptek ebbe a szent atmoszférába, hogy milyen jó, hogy mehetek az Úrhoz, Jeruzsálembe, a Szent templomba. Tehát valahogy az imádságban is, ha igazán mélyen akarunk imádkozni, van egy ilyen kilépés a környezetünkkel, való foglalkozásban, gondolkodásban, kilépünk ezekből, hogy belépjünk az Isten misztériumába, és a vele való közösség betöltse a szívünket. Tehát van egy ilyen szándék is, vagy akarat is, hogy ki akarjunk lépni mindazokból a gondokból, félelemből, aggodalmakból, amelyek sokszor kitöltik a szívünket. Tehát ez a kilépés, meg belépés, ez segít, hogy elmélyüljünk az imában. Sokan mondják, hogy én többet nem imádkozok, csak az autóval, amikor megyek a munkahelyemre. Hát nem tudom, hogy egy 100%-os figyelemre, de akkor ütközés lenne, hogyha nagyon odafigyelne az imádságra. Tehát biztos, hogy nem teljes figyelem. Tehát szükségünk van az elcsendesedésre. Ha meg lehetne tenni, hogy mindenkinek lenne egy ima szobája otthon, akkor az nagyon ideális lenne. De ha nincs is az ima szoba, akár egy templomba betérni, hogy bármilyen más formába, amikor el tudunk mélyelni, hogy egészen odafigyelünk az Úrra, akár egy keresztet is, vagy egy égő gyertyát magunk elé tenni. Tehát sok minden apróságot lehet tenni, hogy a figyelmünk oda irányuljon, mert a figyelmünk állandóan szétszóródik, ez a baj. Tehát az Úr vágyakozik a velünk való egyesülésre, hogy egész szoros közösségben legyünk vele. Több fiatal házaspárral beszélve az utóbbi hónapokban, azt mondja az asszony, nem tudok vele beszélni, mert bejön és rögtön a számítógéphez ül. Nem tudok neki semmit se elmondani, mert látom a szemébe, hogy otthon van még a munkahelyen. Itt van, de nem figyel ide. Tehát egyre több ilyen fiatal házaspár van, akik már annyira benne élnek a számítógépes világban, hogy nem tudják megosztani érzéseiket a társukkal, pedig szeretik egymást. Tehát ez a mai világ, hogy szétszedi a gondolatainkat. Nem is beszélve most zárójelben arról, amikor akarják, hogy ilyen gondolat ellenőrzést kitalálni a jövőben, hogy rákapcsolni az ember agyát bizonyos gépekre, és irányítsák a gondolatainkat, hangulatainkat egy központi szerverről. De erről most ne beszéljünk. Reméljük, nem fog teljesülni. Tehát az Úr szeretne velünk egyesülni, és ezért jó alkalmat teremteni, megnyitni a szívünket, az Uram, jöjj, szólj hozzám, én várlak téged. Meg akarja szentelni az Úr a gondolatainkat és a vágyainkat. Ő azt akarja, hogy valóságosan minden is akaratunkkal, ismeretünkkel felé irányuljunk. Tehát az Úr az, aki a másik országnak a királya. Ő az, aki minden boldogságot nekünk akar adni. Ő az, aki már most jelenlétében meg akar bennünket vigasztalni. Tehát ezért fontos a figyelemnek a odairányítása. Isten bizonyosságot akar adni nekünk az ige által, hogy szép az az ország, amelybe megyünk, hogy csodálatos öröm vár bennünket. A zsidó nép várta az ígéret földjét, amikor még Egyiptomban volt. A proféták figyelmeztették, hogy a Kánoán az mindennél szebb lesz, és mindennél jobb lesz. És amikor Mózes elküldte a kémeket, hogy nézzétek meg, milyen az az ország, és hozzatok valamit a termésükből. És akkor hozták a vállukon egy ilyen kis rúdra akasztva a hatalmas szőlőfürtöket, és akkor teljesen elámultak, hogy milyen nagyszerű lesz az ország. De sajnos azt is mondták, hogy óriások laknak ott, és nem tudjuk legyőzni őket. És elveszítették a bizalmat. És akkor azt mondták, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Mennyire elkeseredhetett Mózes, amikor oda vezette őket néhány hét alatt, és akkor ez volt a vége. Nem bíztak Istennek az irgalmába, pedig egész úton állandóan bizonyította Isten, hogy velük van, szereti őket, minden bajban mellettük áll. Tehát ez az ember, hogy ilyen könnyen el tudja veszíteni a bizalmát. És hát itt fogalmazódott meg, amikor az Úr azt mondta, jó, akkor akik látták Egyiptom húsos fazekait, akkor azok maradjanak itt a pusztában. 40 éven keresztül vándoroltak körbe-körbe, és a új nemzedék ment be az ígéret földjére, akiknek már nem volt vágyuk, hogy bárcsak visszamennénk, hanem azok teljes szívben várták az ígéret földjét, hogy az Úr bevezesse őket Józsué vezetésével. Tehát mennyit tanulhatunk az Ószövetségnek ezekből az eseményeiből, és mennyire fontos, hogy elengedjük azokat a ragaszkodásainkat, és higgyünk az Isten végtelen irgalmába és jóságába, hogy jóra vezet bennünket. Legnagyobb ajándékot akarja nekünk adni. Tehát a mennyország tapasztalatában vagy állapotában azt is meg fogjuk tapasztalni, hogy én jelen vagyok Istennek a életében. Tehát nem csak ő van jelen az én életemben, hanem én a kicsi porszem ember is ott vagyok Istennek a szívében. Tehát ez az egységnek a szempontja, hogy egyek lehetünk azzal, aki annyira szeret bennünket, hogy mindent megtesz érettünk. Tehát nem csak keresi is az ember Istennel volt találkozás, hanem maga Isten is adni akarja magát egészen az embernek. A földéletnek az az élménye, hogy betölti a szívünket az öröm, amikor Isten Urunk találkozik velünk, vagy amikor megtapasztaljuk az ő szeretetét. A mennyei életben viszont Isten maga az, aki fölemel bennünket, és teljesen bevezet a Szent Háromság titokzatos szeretet áramlatába. Tehát állandó forrásra talál az ember az Istennél, állandó szeretet forrásra. Minden nap ő élteti az ember. Tehát ez is összefügg azzal, amikor a választott nép a pusztában megéhezett, és mannát hulladott az Úr. De a mannát nem lehetett eltenni a következő napra, mert megromlott. Tehát mindig egy nap mannát lehetett szedni. Tehát a mennyországban is ezt ismerjük fel, hogy Isten minden nap ad nekünk végtelen boldogságot. Nem azt mondja, hogy itt van egy 100 egység boldogság, és akkor hagyjatok békén, hanem Isten maga a boldogság és szeretet forrása, aki minden nap ellát bennünket azzal, hogy tökéletes gazdagságot és hiánytalanságot érzünk. Semmiben nem lesz hiányunk. Semmit nem mondhatunk, hogy ez még nincs meg. Minden meg lesz bennünk. Tehát ezért mondhatjuk, hogy tökéletes boldogság. Tehát egészen eltölti a lelket az Úrnak a szeretete és jósága. Aquinói Szent Tamás úgy fogalmazza meg az ember végső célját, hogy tökéletes megvalósulása az ember teljességének. Tehát minden, ami teljesség, az a milyen lesz a mennyországban. Tehát ahogy az előbb is említettem, semmi hiányérzet nem lesz. Akár évszázadok eltelnek, akkor sem mondhatjuk, hogy valami hiányzik. Hogy szeretnék egy piros sapkát fölvenni. Nem lesz szükségünk a piros sapkára. Vagy egy új cipőt kérek. Nem lesz szükségünk egy új cipőre. Tehát minden értelmi, szívbeli, akaratbeli, bármilyen vágyunk beteljesedik. Tehát az Istennel való egyesülés megadja ezt a telítettséget, gazdagságot. Tehát szüntelenül szeretettől fog lángolni a mi szívünk is, Isten kegyelme által. Tehát ez a szeretet élmény lesz az, ami tökéletességet ad nekünk. Minden tudás, minden bölcsességet elnyerhetünk Istentől. Közösségben lehetünk a Szent Háromsággal, az Atyával, Fiúval és a Szentlélekkel. Megismerhetjük, hogy mit jelent a Szent Háromság személyeinek egysége. Hát mi beleolvadunk ebbe az egységbe, de ugyanakkor megtartjuk személyiségünket. Tehát minden bennünk szeretettől lángol. Nem lesz egyetlen pont se az életünkbe, illetve a lelkünkbe, ami nem lenne szeretet. Tehát most küzdködünk sokszor, hogy kit, mikor, hogyan szeressünk, de ott nem lesznek ilyen küzdelmek, mert csupa szeretet leszünk mi is, hiszen befogadjuk a szerető Istent. Tehát ez lesz a nagy élményünk önmagunkkal kapcsolatban is, amikor nem lesz bennünk semmi bosszankodás, harag, aggodalmaskodás, félelem, vagy éppen valakinek az elutasítása, mert minden szeretet lesz bennünk, mert Isten lakik bennünk. És ugyanakkor tökéletes ráfigyelés lesz bennünk, nem lesz szétszórtság, nem lesz bennünk unalom, nem lesz bennünk félelem. Teljes figyelemmel adjuk a szívünket az Úrnak. Állandó szeretet egységben lehetünk Jézussal, állandó közösségben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben. János 15:9. Aki az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. 1. János 1:3. Tehát már ezek a jánosi mondatok rávilágítanak, hogy mit jelent ez a tökéletes egység. Én, ő benne, ő, én bennem, és mi, ti bennedek. Tehát ez szellemileg valósul meg. Szellemi egység, szellemi közösség, a szeretet közösség, ez lesz állandó osztály részünk. Aki utazás szervez, az elmondja a utazónak, hogy mi vár abban az országban rájuk, ahol szeretnének eljutni. És már ez is örömmel tölt el az utazót, hogy fölvázolja az utazási iroda, hogy mit lehet látni. Az ember pedig, amikor a mennyországra gondol, Isten szintén fölvázolja, hogy mi lesz ott, mivel fogunk találkozni, milyen örömök várnak ránk. Tehát itt is kimondhatjuk, hogy milyen jó lesz nekem, amikor már ott leszek. Ahogy az utazásra milyen jó lesz, ha már ott leszek abban az országban. Örökre dicsérlek téged a te országodban, mondja a zsoltáros. Tóbiás megtapasztalta Isten szeretetét, amikor Ráfael angyol meggyógyította. Tóbiás 13:14. Boldogok, akik téged szeretnék, és akik örvendeznek a te békességedben. Tehát a szíve megnyugodott, amikor visszaadta a Ráfael a látását, és meghozta az ifjú Tóbiás boldog házasságban. Boldog vagyok, mert téged szeretlek, boldog vagyok, mert te szeretsz engem, mondja akkor majd a mennyországba jutó lélek. Békességem lesz, mert örökre veled lehetek. Tehát bele gondolhatunk abba, hogy elválaszthatatlanul egyek leszünk az Úrral. Volt egy spanyol egzorcista, aki beszélt arról, hogyha tökéletes egységben vagyunk az Úrral, az már a sátán nem tudja szétszakítani. Tehát ezt arra mondta, hogy amikor próbatétele volt az embernek és az angyalnak, akkor még nem voltak a tökéletes egységben. Tehát ezért az angyal is tudott védkezni, ezért lettek rossz angyalok, a Lucifer és a társai, mert nem tapasztalt meg ezt a tökéletes egységet. És az ember sem volt teljes tökéletes egységben az Úrral, csak boldog volt, mert megtapasztalta a hiánytalanságot és az örömet, de nem volt személyes egységbe. Ezt a megváltás hozta nekünk, hogy teljes egységbe lehetünk az Úrral. Tehát azért hálát adhatunk az Úr Jézusnak, hogy meghozta nekünk ezt a lehetőséget, hogy már itt a Földön beléphetünk ebbe a közösségbe, ami a mennyországban teljesül, hogy teljes egységbe lehetünk. Ahogy a házi azt, hogy meggyúrja a tésztát, és ott is egyé válik a kovásszal és a vízzel, nem lehet már szétszakítani, mert benne egységben van. Tehát így lehetünk közösségben az Úrral. 144. Zsoltár, örökké való országot, te országot, Uram, a tiéd leszek örökre. Tehát együtt lehetünk örökre, ezt a nagy közösséget megtapasztalhatjuk, és hálát adunk az Úrnak. Eszembe jutottál, Uram, szívembe jutottál, mennyei Uram, már ott vagy. imádkozhat az ember. Tehát szüntelenül lobog ez a titokzatos szeretet az emberi lélekben is, amikor egyé válik Istennel. Szüntelen izzásban, örömben tud ott lenni Istennel. Egészen átjárja őt az Isten szeretete, és az Isten utáni vágy, hogy még többet megtapasztalni az Úrból. Tehát ez az Istennel való betöltöttség ad egy olyan hallatlan békét is az embernek. Nincs semmi támadás, nincs semmi békétlenség, nincs semmi hiány, nincs semmi aggodalmaskodásra való ok, hanem tökéletes egységben és békében lehetünk az Úrral. Tehát ez a lelkeknek az egymásba olvadása, egymással való egysége. Ugyanakkor megtapasztaljuk a csendnek is a szépségét és békéjét, amikor felé áramlik az Úrnak az irgalma. Mennyországban nyugalom is van, nincs semmi, ami háborúságot vagy okozna. És egyre jobban megnyilvánul a Szentlélek, mint a szeretet örök forrása, belebegi szinte az egész univerzumot a Szentléleknek ez a csodálatos kiáradása. Kérdések. Mennyire hiszem valóságosnak, hogy a mennyországban örök otthont ad nekem Isten? Mennyire hiszem valóságosnak, hogy a mennyországban örök otthont ad nekem Isten? Második. Mennyire tudatos bennem az a cél, hogy meghívást kaptam Isten szeretet közösségébe. Mennyire tudatos bennem az a végső cél, hogy meghívást kaptam Isten szeretet közösségébe. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Igen, megköszönöm. Mindörökké, ámen.